A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csút Judit, és sorozatunk gazdája, szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atyával az elmúlt évben előadásait követve az úgynevezett sémákról beszélgettünk, azokról a belső mintázatokról, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, s amelyekben valamilyen túlzás vagy fokozottabb érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. A tavaly szeptemberben már 13-adjára elinduló keddi alkalmak során a 10. sémáig, a följogosítottság grandiozitás sémáig sikerült eljutni, ennek kapcsán került szóba az agresszió és annak különféle formái, amiről előző adásunkban már mi is beszélgettünk.
Igen, arról szólt a múltkori adás reményünk szerint, hogy próbáltuk megvilágítani azt, hogy mindannyiunkban létezik és elevenen működhet egy neurobiológiai motivációs rendszer, és ezt neveztük az élet irányának bennünk. Vagyis, hogy teljesen természetesen élettanilag abba az irányba növekszünk, és abba az irányba indulunk, és abba az irányba keressük az életet, és abban az irányban vagyunk jól vagy jobban, és boldogok és elégedettek, hogyha megélhetjük azt, hogy emberszámba vesznek minket, hogy törődnek velünk, hogy figyelnek ránk, hogy figyelmesek velünk, hogy értékelnek minket, hogy megbecsülnek minket, az emberi méltóságunknak megfelelően tudnak velünk kapcsolatban lenni, vagyis, hogy az egész emberi természetünk abba az irányba indít és fejleszt minket, hogy ilyen kapcsolatokban legyünk, hogy keressük ezeket a kapcsolatokat, és ebből következik az a kutatások alapján, ezt egészen nyilvánvalóan mondhatjuk már, hogy az életnek tehát az alapvető mozgatórugója az emberi életnek, nem az, hogy egymással harcolunk, küzdünk, hanem éppen fordítva. Éppenséggel az alapvető motívuma az életnek bennünk, az, hogy kapcsolatokban legyünk és együttműködjünk, és az agresszió pedig akkor és azért jelenik meg, hogyha ez az együttműködés, a kapcsolódás, az egyensúly megrendül, nehézségekbe ütközik, felborul, akadályokat jelentő helyzetek alakulnak ki, akkor tulajdonképpen a kapcsolat védelmében, az együttműködés segítésére jelenik meg, sokszor persze egy nagyon nem tudatos vagy ösztönösnek mondható agresszió, és persze az is igaz, hogy ez az agresszív magatartás, ami megjelenik, ez sokszor egyáltalán nem segíti a helyzetet, vagy nem segíti a megoldást, és lehet rettenetesen káros és kártékony. De itt most mi arról próbálunk beszélni a mai adással is, hogy mi az az 5 alapvető csoportja az emberi agressziónak, ami nagyon világosan mutatja azt, hogy nem a másik ellenében jelentkező agresszió, hanem a kapcsolatok védelmében, illetve a kapcsolatok fönnmaradása érdekében megjelenő agresszió.
Vagyis megfogalmazhatjuk ezt úgy is, hogy az agresszió önmagában nem vezet eredményre, de oka és célja is lehet a változás előidézése, ami a kapcsolaton belüli feszültséget akár megszüntetheti.
Igen, ilyen értelemben lehet ok is, lehet cél is, és ahogy múltkor beszéltünk, lehet egy tünet is. Tulajdonképpen tünete annak, hogy valami most nem működik jól. És ebben a tünetben sűrűsödik össze az, hogy másképpen kellene működnie. De ez a másképpen kellene működni, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy fokozottabb együttműködésben, egy nagyobb egyensúlyban, egy kimunkáltabb, méltányosabb igazságosságban, vagy egy jogokat, kötelezettségeket, feladatokat jobban figyelembe vevő társadalomban szeretnénk élni. Például a közutakon megjelenő agresszió nem egyszer arra az okra vezethető vissza, hogy emberek ki akarják fejezni azt, hogy a másiknak a szabályokat áthágó magatartásával nem tudnak egyetérteni, és emiatt megjelenik egy agresszió.
Méghozzá egy rendkívül türelmetlen fajtája az agressziónak.
Igen, és persze ez az agresszió egyáltalán nem oldja meg a közlekedési helyzetet, sőt, nagyon is veszélyezteti. Ugye valaki nem tart be egy szabályt, én emiatt rettenetesen dühös leszek, és akkor visszaelőzöm, vagy elkezdek dudálni, vagy mutogatok, de ettől biztos, hogy nem lesz jobb sem az élet, sem a kettőnk kapcsolata. De ha rákérdezünk, hogy tulajdonképpen az agressziónak a hátterében mi is volt, akkor az az emberi vágy jelenik meg, hogy egy olyan világban tudjunk élni, ahol kölcsönösen méltányoljuk egymást, ahol nem egymás kárára érvényesülünk, ahol tiszteletben tartjuk egymást, ahol az igazságosságnak a rendje megvalósul, és a többi, ami egy nagyon konkrét helyzetben tulajdonképpen például a közlekedési szabályok megtartásával valósulhatna meg.
Beszéltünk eddig az agressziónak olyan formáiról, ami például a kapcsolataink védelmére irányul, vagy azért születik meg, mert szeretnénk szüleink, barátaink, vagy párunk gondoskodását, szeretetét ezáltal elnyerni, és van olyan agresszió is, ami a kapcsolaton belül azért jelenik meg, hogy fölhívja valamilyen problémára a figyelmet. Van még két típus, amiről nem beszéltünk. Az egyik az az, hogy előfordulhat, hogy létrejön úgy az agresszió, hogy együttműködésben küzdünk valaki, vagy egy közös ellenség, vagy ellenségkép ellen.
Igen. Ugye a harmadik nagy csoport az a kapcsolaton belüli erőszak vagy agresszió volt. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Mondjuk a férfi a felesége számára váratlan módon bejelenti, hogy megcsalta őt. És ha a feleség ezt egy indulattal fejezi ki, éppenséggel el tudjuk képzelni, hogy a helyzet úgy folytatódik, hogy elkezdi püfölni a férjét. Lehet, hogy nem is akarja őt különösebben bántani, vagy megsebezni, de természetszerűen egyszerűen megjelenik egy agresszió, és püföli, és üti, és közben sír, és zokog, és néha elgyengül, néha megint nekiesik. Akkor látjuk, hogy ez a kapcsolaton belüli erőszak tulajdonképpen két alapvető motívumra vezethető vissza. Az egyik, hogy olyan méltánytalanság történt, olyan igazságtalanság, a kapcsolatot olyan rettenetesen megsebző dolog, hogy ezt az agresszió formájában fejezi ki a feleség. De közben az agresszió formájában kifejezése jut az is, hogy rettenetes méltánytalanság történt ő vele. Tehát, hogy rettenetes fájdalmat élt át. És ez az agresszió formában jelenik meg. Tehát itt megint nem arról akarunk beszélni, hogy ez nagyszerű, vagy mennyire pártolandó, hanem csak megérteni a jelenséget. Hogy miközben kívülről azt látjuk, hogy egy nő üt egy férfit, sőt, hogy a feleség bántalmazza a férjét, és akkor azt kívülről nézzük, azt gondoljuk, hogy ez nyilvánvaló, a kapcsolat ellen van, vagy a férfi ellen van. Ha a hátterét nézzük, kiderül, hogy pont fordítva van. Nem a férfi ellen van, és nem a kapcsolat ellen van, hanem éppenséggel azért van, csak egy ilyen formában jelenik meg. És akkor ezt különböztessük meg a negyedik csoporttól, amit te hoztál, amikor nem a kapcsolaton belül jelenik meg az agresszió, hanem mi összefogunk, és a közös ellenség ellen harcolunk. A közös ellenség ellen való harc hihetetlen erővel hozza össze és mélyíti el a kapcsolatot egy rendszeren belül, családon belül, nemzeten belül, országon belül, és ezért éppenséggel sajnos nagyon manipulálhatók vagyunk. Mégpedig azért, mert hogyha bárki is fönn tart bennünk és köztünk egy közös ellenség képet, márpedig Európa történelme, vagy nemzetek belső története újból és újból mutatja azt, hogy mennyire hozzá tud tartozni az emberi működéshez, a csoportoknak vagy a társadalomnak a működéséhez az, hogy valamilyen ellenség képet föntartsunk, és az ellenség kép föntartása egy nagyon sajátos belső haszonnal jár, hogy a köztünk lévő összetartó erő, egységtudat meg fog erősödni. Válnak, vetve küzdünk és harcolunk. De sajnos ennek az lesz a következménye, hogy miközben mi egy bizonyos csoporton belül megerősítjük egymással a kapcsolatunkat, egész sajátos, durva formában mondjuk a harctéren bajtársak leszünk egy életre, és valami úgy köt minket össze, ahogy még katonák elmondják, ahogy még a feleségével sem tartozik össze, meg a gyerekével se, meg a szülőjével se, mert ott harcos társak lettek, és egymásért harcoltak. Tehát hihetetlen erős összetartó erő. Na de ennek kifizeti meg az árát, aki a másik oldalon van. És aztán, ahogy a másik fizeti meg az árát, ott is megjelenhet az, hogy akkor ők meg bennünket tartanak ellenségnek, az ő összetartozásukat, egységüket az erősíti meg, hogy ők meg bennünket gyűlölnek, és létrejön egy lehetetlen ördögi kör.
Mondhatjuk azt, hogy ez a fajta vágy bennünk az együttműködésre, ez rengeteg csapdahelyzetet is rejt magába?
Igen. Ugye arról beszélünk, hogy létezik ez a neurobiológiai motivációs rendszer, de ez egy bennünk élettani rendszer. Nagyon fontos, hogy közben mi az emberségünk okán tudatos lények vagyunk. Képesek vagyunk az önreflexióra, tudatosítani tudjuk magunkban azt, hogy igenis fontos nekünk az együttműködés, hogy milyen nagyon jóleső érzés az, hogy valaki a bajtársam, hogy valakire számíthatok, na de éppenséggel az ember voltunkhoz az is hozzátartozik, hogy ezt nem hagyjuk manipulálni, ezt nem hagyjuk kijátszani.
Teljességre hangolva című műsorunkban Pál Feri atyával ma arról beszélgetünk, hogy miközben az együttműködésre törekszünk, szembe kell néznünk azzal, hogy ez agressziót is szülhet, és ennek az agressziónak 4 típusáról volt szó eddig, van még egy 5.
Igen, amikor tulajdonképpen már krónikussá vált az, hogy velem szemben valami igazságtalanság történt, már hosszú távon vagy súlyosan sérelmet szenvedett fizikai, érzelmi, társas szükségletem, ez lehet gyerekkori, lehet cserdülőkori, lehet egy súlyos bántalmazás okán, és a többi, és a többi. És ilyenkor az történik, hogy olyan súlyosan sérülünk, hogy lesz bennünk romboló jogosultság. A romboló jogosultság az két irányból is ki tud termelődni bennünk. Böszörményi Nagy Iván beszél arról, hogy amikor a kapcsolatainkban vagyunk, már a 3 éves gyerek is elkezdi finom érzékkel letapogatni azt, és fölismerni azt, hogy mit jelent a kölcsönösség. Hogy ki segített nekem, és ki nem segített nekem. Ki adott nekem valamit, és ki nem adott nekem valamit. Ez már 3 éves kortól kezdve kezd egyre nagyobb szempont lenni. De joggal is, mert egy gyereknek nem csak azt kell megtanulnia, hogy adok, vagy hogy kapok, hanem azt is, hogy ki mennyit ad, vagy kinek mennyit adhatunk, hogy nehogy kihasználjanak bennünket. Hát az élethez az is hozzátartozik, hogy képesek vagyunk érzékelni azt, hogy valaki egyszerűen csak be akar csapni, ki akar használni, meg akar téveszteni, vagy pedig valódi, kölcsönös, emberi, méltányos, igazságos kapcsolatban tudunk vele lenni. Tehát nagyon is fontos, hogy kialakuljon ez az érzékünk, hogy mit jelent az, hogy igazságosság, mit jelent az, hogy méltányosság és kölcsönösség. 3 éves gyerek már ezt érzékeli, és egyre jobban ez kidolgozódik benne. Tehát akkor ez a 3, 4, 5, 6, 8, 20 éves fiatal ott nő egy család keretén belül, aztán a tágabb társadalmi csoportokon belül, és ott folyamatosan vagy megkapja azt, ami jogos és méltányos fizikai, érzelmi, társas szükségletek szempontjából, vagy nem kapja meg. És hogyha ő sokat ad be a családba, és keveset kap érte, ha ő sok mindent tesz másokért, de nem kap vissza, és ráadásul, hogyha nem ismerik el azt, amit ő betett a családba, vagy amit ő tett másokért, hanem ezt csak kihasználják és kizsákmányolják őt, illetve, hogyha őt konkrétan bántalmazzák, verbálisan, erőszakkal, fizikai erőszakkal, és a többi, akkor ő neki a bántalmazásokán, az elhanyagolásokán negatív jogosultságai támadnak. Ez azt jelenti, hogy minimálisan el kellene ismerni azt, hogy ő mit adod be a családba, apának, anyának, testvérnek, közösségnek, kiscsoportnak, osztálynak és a többi. Ha ezt nem ismerik el, vagy ha a bántalmazást nem ismerik el, azt mondják, ez teljesen természetes. Hát, ha csak pórul jártál, rossz helyen voltál, rossz időben. Akkor az történik, hogy a pozitív és a negatív jogosultságok, amelyek abba az irányba vinnék a kapcsolatot, hogy azt elismerve kölcsönösségben és igazságosságban tudjunk egymással élni, és ennek okán jól legyünk, és biztonságban legyünk, és méltán adjunk bizalmat, e helyett az történik, hogy a nem elismert pozitív és negatív jogosultságaink rombolóvá válnak, agresszívvé, destruktívvá alakulnak. És az 5. csoportban az az agresszív magatartás tartozik, ami akkor jelenik meg valakinek az életében, amikor tulajdonképpen az el nem ismert jogosultságai okán, bár sokszor egyáltalán nem tudatosan, az aktuális, jelenlegi kapcsolataiban a romboló jogosultságait megjeleníti. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. A férfit a munkahelyén semmibe veszik, rengeteget dolgozik erején felül, nemhogy nem ismerik el, nemhogy nem becsülik meg, hanem éppen az ellenkezője történik, még megfenyegetik, meg még ordibál vele a főnöke és a többi. Mit csinál ez a férfi? Hazamegy, és lekever egy pofont a gyerekének. Na, ezt nevezzük romboló jogosultságnak. Valamit nem ismertek el, azt el kellene ismerni, de nem látja a férfi, hogy ezt kitől kaphatná meg, vagy mit tehetne a benne földgyűlt indulattal és haraggal, és akkor ez rombolóvá válva valahol máshol másokon csattan.
Hogyan lehet ezeket a kapcsolatokat feloldani, vagy ezt a romboló jogosultságot oldani?
Legjobb lenne, hogyha a föloldása ezeknek az el nem ismert jogosultságoknak ott tudna megtörténni, ahol az keletkezett. Tehát például, hogyha az anyám vagy az apám egyszer azt tudná mondani, hogy nagyon sajnálom lányom, nagyon bánt engem fiam, hogy ezt vagy azt elrontottam. Nagyon sajnálom. Ha most megtehetném és másképp tehetném, másképpen tenném. De most nem tudok már más tenni, csak hogy ezt elismerem, hogy így volt, és nagyon sajnálom. Akkor ez azt jelenti, hogy ahol született a romboló jogosultság, ott történhet annak a föloldása. Legalábbis egy ott meglévő, megvalósuló egyensúly egyszer csak létrejön. Azzal, hogy elismerték azt, ami velem történt. Ha ez nem tud megtörténni, akkor az emberi kapcsolataink nagyon széles teret adnak a természetes, vagy a professzionális segítő kapcsolat is arra, hogy ott elismerésben részesüljünk. Tehát például, hogy a főnököm nem ismer el, és én mondom a feleségemnek, hogy én velem mi van és hogy van, és a feleségem átölel engem, megpuszil engem, és azt mondja, hogy nagyon nagy dolog, amit te a munkahelyen csinálsz. Nagyon nagy dolog. És hogy én mennyire hálás vagyok, nem azért, hogy magadat kiteszed ennek a helyzetnek, hanem hogy ott van a mérleglésed között az, hogy ezt értem, meg a gyerekekért csinálod. És amikor például a feleség megadja a férjének ezt a munkahelyen elmaradt méltányolást, akkor egyszer csak itt az egyensúly helyre tud állni. Nem ott, ahol megbillent az egyensúly, vagy az igazságtalanság megtörtént, hanem egy másik emberi kapcsolatban. De ugyanígy egy hivatásos segítő kapcsolat is lehetőséget tud arra adni. Például megy egy 30-40-50-60 éves nő, és nagy zokogás közepette, vagy akár maga számára is ijesztő módon egyszer csak beszámol arról, hogy őt hogyan bántalmazták, akár fizikailag, akár szexuálisan. És ott a segítő egyszer csak tanújává válik az agressziónak, és kimondja, hogy ennek nem lett volna szabad megtörténni. Hogy ez rettenetes és embertelen. Hogy ő ezért nem hordoz felelősséget. Hogy a felelősséget a tettes hordozza. Itt a segítő, amit tesz, az nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy később ez a bántalmazott nő ne saját maga ellen forduló agresszióval élje az életét, vagy hogy ne szolgáltassa ki magát újból és újból mások agressziójának, hogy meg tudja magát védeni, hogy azt tudja mondani, hogy ezt velem nem lehet többet megcsinálni. Az agresszió a destruktív, romboló jogosultság, és annak az elismerése egyszer csak változást hoz létre az erőszakot elszenvedett szemében, és megállítja a romboló jogosultságnak a beváltási késztetését.
Tehát már az is egyfajta megkönnyebbülés, hogyha én felfedezem azt, hogy az én agresszióm miből táplálkozik.
Pontosan így van. Már a fölismerésnek is nagyon nagy ereje van, mégpedig például azért is, mert ebben a pillanatban elkezdem magamat nem csak rossznak látni. Hiszen, amikor én agresszív vagyok, magam számára is indokolatlan módon, verbálisan, fizikailag érzem a késztetést, hogy bántsam a környezetem, hát hogy ne történne az, hogy belül nagyon sok esetben tulajdonképpen szégyenkezem emiatt, rossz embernek tartom magam emiatt. De amikor egyszer csak megértem, hogy aha, hát nem ilyen egyszerű az élet, hogy egyszerűen magamra azt mondanám, hogy rossz ember vagyok. De szó sincs róla, történt velem valami, és ez súlyos következményekkel járt. És én most akkor látom, hogy nem rossz ember vagyok, hanem hogy itt történt velem és bennem valami, ami gyógyulásra szorul. De abból a szempontból is nagy segítség, hogy sokszor, akit bántalmaztak, ő hajlamos lesz azonosulni az agresszorral. Vagyis hatalmi alá fölé rendelő helyzetekben megélni emberi kapcsolatokat. Kizárólag és alapvetően keresni a fölényt, azt az erőt, amivel a másik fölé nőhet. És közben ezt törvényesíteni a maga számára is. De amikor ezt belátja, hogy az ő sérülése éppen emiatt történt meg, akkor ez változást hozhat ő benne is. Hogy ne az agresszorral azonosuljon, hanem a bántalmazott önmagával.
Teljességre hangolva című műsorunkban ma az agresszió különböző formáiról beszélgettünk. Ez a téma a följogosítottság grandiozitás séma összefüggésében került elő a kedesti alkalmaidon, a MOM Kulturális Központban, és ez zárta a tavaszi előadássorozatot is.
Igen, ez azt jelenti, hogy nyáron nincsenek előadások, nincsenek alkalmak. Szeptember 3-én folytatjuk.
A Magyar Katolikus Rádióban azonban nem lesz nyári szünet, továbbra is találkozhatnak Pál Feri atyával hétfő esténként, akivel a Függőségtől az Intimitásig című könyvének legfontosabb kérdéseit fogjuk körbejárni, teljességre hangolva. Tartsanak velünk akkor is! A technikus Bixa Levente nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a műsor szerkesztője, Csút Judit.